Ez a Neppermentes Övezet, a Dasvelt Autó podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk!
Sziasztok, én Tőrös Balázs vagyok, ez pedig a Neppermentes Övezet, ahol szakértőinkkel és vendégeinkkel a használt autópiac érdekességeiről, híreiről, sajátosságairól beszélgetünk. Emellett hallgatóink hasznos tippeket kaphatnak azzal kapcsolatban, hogy mire figyeljenek, amikor használt autót vásárolnak. A Neppermentes Övezet szakmai partnere a Dasvelt Autó, a használt autópiac meghatározó szereplője évtizedek óta. Kövessetek minket YouTube-on vagy a kedvenc podcast platformotokon. Mai vendégünk pedig nem más, visszatérő vendég, mint dr. Újvári Zoltán, ügyvéd, biztosítási és ingatlan forgalmi szakjogász, akinek volt szerencséje az előző két részhez, amikor ő volt a vendég, tudja, hogy mindenképpen érdekes beszélgetésre számíthatunk. Szia Zoli!
Szervusz Balázs, köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat!
Remélem, hogy a mi adásunk az lassan fog elavulni, és a csökken, értékese fog csökkenni, mert ez a két szó, ez a két fogalom lesz a mai néhány percnek a középpontjában, az avulás és az értékcsökkenés. Ugye mindig a biztosítások felől jogi háttérből közelítjük meg ezeket a kérdéseket, és válasszuk rögtön ketté, ahogy egyébként ezt érdemes, hogy hogyan kell ezzel a két fogalommal számolni akkor, amikor én kaszkót kötök, és kvázi arra kérem a biztosítót, hogy enyhítse az én káraimat, amikor valami történik velem, illetve az autómmal.
Amikor kaszkót kötök, akkor egy vagyonbiztosítást kötök arra, hogy a biztosító bizonyos károsító esemény bekövetkezése esetén valamilyen összeget fog fizetni számomra, ami soha nem a teljes károm, tehát nem a teljes javítási költségem. Éppen ezért nincs olyan termék ma a magyar biztosítási piacon, amelyik autónak az értékcsökkenését fizetné meg, viszont számos olyan termék található a biztosítási piacon, amely avulásmentes javítási költséget térít abban az esetben is, amikor egyébként avulás műszakilag indokolt lenne a gépjármű javítása kapcsán.
Amikor kaszkót kötök, és évről évre megnézem a lehetőségeket, és megpróbálom újra kötni, akkor elvileg így megpróbálják kiegyenlíteni azok a dolgok egymást az árban, hogy az autóm értéke elvileg alacsonyabb, ergo a javítási költségek is csökkenek, de közben az egész járulés, egyéb járulékos költségek megnőnek, mert azért az, hogy az autónak a kaszkója az évek múlásával egyértelműen és markánsan csökken, az nem egyértelmű.
Ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Ugye eleve az egy téves tételmondat, hogy az autó korával az autó értéke csökken, és akkor törvényszerűen csökkenni fog a javítási költség összege is. Ugyanis általában kijelenthető, hogy például a német autók alkatrész ára az lényegesen kedvezőbb, mint például a japán autók alkatrész árai, és veszünk egy japán márkát, amelyik egyik esetben 3 éves korában törik össze egy adott típusú japán autó, a másik autó pedig 10 éves, de ugyanolyan típusú és ugyanolyan sérüléseket szenved. A javítási költsége a kocsi értékétől függetlenül ugyanannyi lesz, csak éppen a kora miatt, mert már elhasználtabb, várhatóan a 10 éves kocsi esetén a javítási költségből valamiféle avulást alkalmazni fog a biztosító, idegenhibás káresemény esetén, tehát amikor kárt érít, amikor viszont kaszkót térít, és olyan kaszkon van, akkor bár lehet, hogy indokolt lenne műszakilag adott alkatrészből valamilyen értékemelkedést levonni, de miután én avulásmentes kaszkót kötöttem az autómra, ezért a teljes értékből fog kiindulni a térítéskor a biztosító.
Hogyha szeretnénk biztosra menni, vagy minimalizálni az extra és váratlan kiadásokat, akkor érdemes keresni ezt az avulásmentes kaszkót.
Igen, mindenképpen, mert azért az ha baj van, akkor azért az megtérül.
Ezzel kapcsolatban azt olvastam, hogy azért a végtelenségig ez nem nyújtható. Tehát van egy ilyen életkor az autóknál, 6-8 évet láttam ezzel kapcsolatban, amíg lehet ezt az avulásmentes kaszkót kötni, utána már egyszerűen esély sincsen rá.
Teljesen szabad a piac, tehát az, hogy éppen milyen aktuálisan, milyen biztosítási termék érhető a piacon, az csak és kizárólag a biztosítók diszkrecionális döntése. Tehát erre így exakt választ nem adható, mert ez jogszabály nem szabályozza, hogy mi az a felső határ, ameddig lehet ilyen kaszkót kötni, bármeddig lehet, ameddig van erre terméke a biztosítónak.
Mielőtt áttérnénk a kötelező biztosításra, egy pillanat rájuk meg ennél a mondatnál, igen, hogy a megoszlik azt, hogy a biztosítók ezt hogyan csinálják, mint csinálják, mert amikor készültem a mai adásra, és olvastam cikkeket, azért itt a Mabisznak a nyilatkozata is ilyen meglehetősen ápol és eltakar hangulatban kerültek megfogalmazásra azzal kapcsolatban, hogy a biztosítók eldöntik, úgy csinálják, nincsen igazából konkrét joggyakorlat, de ilyen vannak ökölszabályok, irányelvek, tehát hogy mennyire tartja rövid pórázon a Mabisz a biztosítókat, mennyire fogunk majd olyan témákról beszélni, amikről konkrétan azt olvastam, hogy hungarikumok, és Magyarországon sokkal a fogyasztó számára kedvezőtlenebbül ítélnek meg dolgokat, tehát mennyire védi az a szervezet, akinek az lenne a dolga, hogy a fogyasztót valamennyire támogassa a fogyasztókat a biztosítóknak a kény uralmától.
Hú, hát ez feszegeti a podcast tárgyát, meg ez egy meglehetősen nehéz kérdés, mert nyilván azért a napi működésébe sem a biztosítóknak, sem a Mabisznak nem látok bele, de hát azért mégiscsak a Magyarországi Biztosítók Szövetségeként van létrehozva ez a szervezet. Nagyon sok egyéb funkció mellett nyilván ellát valamiféle érdekképviseletet is. Abban nem szeretnék állást foglalni, hogy mennyire fogyasztóbarát, illetve mennyire biztosítóbarát. Nyilván a biztosítók profitorientált vállalkozások, tehát ők elsődlegesen ezt tartják szem előtt, hogy évvégén meglegyen az a fajta profit, amit évelején kitűztek maguk elé. A Mabisznak meg egy ilyen vegyes feladatköre van, hiszen neki a biztosítással nem rendelkező által okozott káros útjait bizonyos feltételek mellett kártérítéssel helyre kell állítaniuk az eredeti állapotot, mellette különböző képviseleti kötelezettségeik és jogosultságaik vannak. Nyilván jogszabályalkotásban lényegesen aktívabban beleszólnak, mint mondjuk a piac más szereplői, vagy jogszabály előkészítésbe, tehát nekik nagyon-nagyon-nagyon széles körű.
Nem feltétlenül az ő feladatuk lenne ez, vannak erre másmilyen szervek, akiknek mondjuk a körmére kéne a biztosítóknak nézni, hogyha esetleg nem megfelelő hozzáállással.
Igen. Hát a biztosítás felügyelet Magyar Nemzeti Bank. Aha, tipikusan, okay, aki ugye a biztosítók fölött felügyeletet lát el.
És egyébként azzal kapcsolatban, és aztán tényleg megyünk már a kötelező biztosítás és az avultatás értékcsökkenés témájára, van elképzelésed, érzésed, hogy Magyarországon jobb, rosszabb vagy hasonló a helyzet egyébként fogyasztóvédelmi szempontból a biztosítók tükrében, mint mondjuk Európa más részein?
Hát érzéseim olyan szempontból vannak, hogy amióta Európai Uniós tagok vagyunk, azóta lényegesen több unión belül elszenvedett vagy okozott kár kapcsán kellett ellátni az irodának képviseletet. Emiatt nyilván Romániától egészen Hollandiáig, Svédországon keresztül Horvátországig kapcsolatba kerültünk kárrendezés miatt biztosítókkal, és az én személyes tapasztalatom, tehát ez nem statisztika is,
nyilván,
ez tényleg csak az én személyes benyomásom az, hogy ahogy haladunk keletre, egyre inkább, vagy hát délre, mondjuk délkeletre, egyre inkább kevésbé érvényesülnek azok a fogyasztói jogok, amik mondjuk egy holland kárrendezés alkalmával kérés nélkül magától értetődőek. Tehát teljesen más a hozzáállása egy osztrák, egy német, egy holland biztosítónak egy kárrendezési eljáráshoz, mint mondjuk a közép-kelet-európai, Európai Uniós országok biztosítóinak. És akkor most egy nagyon nagy halmaszt mondtam, nem akartam senkit bántani.
Nem csak jogász, ügyvéd, hanem diplomata is.
Nagyon vagy nehéz, de próbálkozom.
Elengedlek most már, úgyhogy nem fogok ilyen nehezeket kérdezni, de ezért is érdemes hallgatni a podcastet, mert hogy az a tudatos fogyasztóként önök is, ti is tehettek azért, hogy a biztosítók felelősségre vonása is megtörténjen bizonyos esetekben. Szóval beszélgessünk most akkor erről az izgalmas kérdésről, hogy van ugye nekem is egy kötelező biztosításom, van egy másik partnernek is egy kötelező biztosítása, történik valamilyen esemény, amire mi nem számítunk, és aztán olyan izgalmas kérdésekkel kell szembesülnünk, amely időnként a pénztárcákat is befolyásolja, mint az értékcsökkenés, éppen növekedés, vagy az avultatás.
Igen. Ez két területe a mi úgy hívjuk a szakzsargonban, hogy idegenhibás káresetek kérdéskörének. Ugye idegenhibás káreset az azt jelenti, hogy valaki nekem kárt okoz, emiatt neki a polgári törvénykönyv kártérítési szabályai alapján meg kéne téríteni a káromat, helyre kéne állítani az eredeti állapotot, de a felelősségbiztosítási törvény alapján csak úgy vehetett részt a közúti forgalomban, hogy neki díjjal fedezett felelősségbiztosítási szerződése volt, és ezért a jogszabály és a felelősségbiztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosítója teszi ezt meg helyette, ő téríti meg a vétlen autós teljes kárát. Ugye fölmerül a kérdés, hogy mi a teljes kár egy vétlen autós esetén. Adja magát a legegyszerűbb válasz erre az, hogy az autóban keletkezett kár, és azért ez ennél sokkal széleskörűbb, tehát nem csak az autóban keletkezett kár jelentkezhet ilyenkor, mint kárigény a károsult autó tulajdonos részéről. Az autóban ugye keletkezhet javítási költség, és ugye ebben az esetben szokott fölmerülni a gazdaságos javíthatóság határa. Az nem jelent mást, mint hogy a bírósági és a kárrendezési gyakorlat kialakított egy viszonyszámot, ami fölött az autó már gazdaságosan nem javítható, ami alatt viszont azt mondja a gyakorlat, hogy gazdaságosan javítható. És ez a viszonyszám, a főszabály az az, hogy a kocsi balesetkor képviselt forgalmi értékének a 60%-át nem haladja meg a javítás költsége, akkor az autó az gazdaságosan javítható. Ha e fölött van, akkor az autó totálkáros. Uh-huh. Azaz, ebben az esetben nem javítási költséget térít a biztosító, hanem a káridőponti forgalmi érték és a roncs értékének a különbözetét. A roncsot azt a biztosító által kijelölt piaci partner felvásárolja azon az értéken, amit ugye a biztosító felénk közölt, és akkor gyakorlatilag a totálkáros kárrendezés esetén a károsult úgy kapja meg a teljes kárát, tehát áll helyre az eredeti állapot, hogy egy részét az autó értékének a biztosítótól, a másik részét pedig a roncs megvásárlójától kapja meg. Ha viszont a balesetkori kocsi érték 60%-a alatti javítás, akkor az autó gazdaságosan javítható.
Bocsánat, mielőtt tovább mész ezzel a kérdéssel, itt van-e bármiféle szürkületi zóna vagy variációs lehetőség, hogy azt mondják ki, hogy az én autóm totálkáros, én azt mondom, hogy mégis szeretném megjavítatni, adják oda azt, amit ők gondoltak, és akkor utána én majd ezt megoldom, vagy hogyha ezen az úton elindulunk, akkor végig kell ezen menni, el fogják vinni az én roncsomat, és nálam igazából a pénz marad.
Van szürkületi zóna, mert az autó az a te kizárólagos tulajdonod, következésképpen azt teszel vele, amit akarsz. Mm-hmm. Tehát ha te nem akarod eladni annak a piaci partnernek a roncsodat, akit a biztosító neked megjelölt, akkor te ezt a roncsot megtartod, a biztosító által utalt pénzt elteszed.
Tehát ő ugyanúgy, amit az ajánlatot kapott a roncsért, azt levonja, az
és a különbözetet megkapod, és eldöntöd, hogy abból a pénzből kijavítod, vagy még esetleg hozzá is teszel, mert mondjuk van egy olyan előszereteti érték az autónak, ami miatt neked ez rettentően
fontos. Ez egy jó fogalom, hogy előszereteti érték?
Van olyan ország, ahol ez jogi fogalom, nálunk nem, egyszerűen jól leírja ezt a helyzetet. A német jogban egyébként szerepel, és a te döntésed, hogy ebben a helyzetben, amit a biztosítótól kaptál pénzt, abból bontott, utángyártott alkatrészből megjavítatod, vagy elviszed, de ugyanúgy egy márkaszervizben, és tényleg zsebedben nyúlsz, és meg teszel hozzá, de azt szoktam mondani viccesen az ügyfeleknek, hogy egyébként nem tudom, hogy te termesztesz benne muskátlét, bármi, tehát a tied, azt csinálsz valamit akarsz. Ami egy picit árnyalja még ezt a javíthatósági kérdést, a 60% az bizonyos szűk körben fölmehet 65-70%-ig is. Ez pedig akkor szokott képbe jönni, amikor az autónak olyan a kora, a műszaki tartalma, hogy egészen egyszerűen nem indokolt ebből veszélyes hulladékot gyártani idézőjelben, mert nyilván totálkár az azt jelenti, hogy az autó egyébként nem javítható vissza gazdaságosan, és amikor olyan jó állapotú az autó, akkor a 3 éves kor körül még a 65%-ig elengedik a biztosítók javíthatóságot, ha meg egészen újszerű, akkor még a 70% is. De egyébként érdekes, hogy a német kárrendezésben a totál kárhatár a 110%. Tehát éppen azért, hogy ne termeljenek veszélyes hulladékot
Tehát, ha 10 milliós autónak 11 milliós a javítási költsége...
Inkább elengedik, egyrészt a javítóiparnak ez munka, másrészt meg nem fog termelődni, nem akkumulátor, meg gumiabroncs, meg nem tudom micsoda, nem használják tovább, megjavítva. Nyilván azokat az alkatrészeket, amiket meg kell javítani. Tehát az alap jogcímek az autó elszenvedett kárai kapcsán az a javítási költség, vagy pedig a totál kárrendezés, de ha az autó javítható, és még egyébként egyéb feltételek is vannak, műszaki feltételek fennállnak, akkor járhat értékcsökkenés az autó után. A feltételek pedig a következők. Az autónak a előéletének, teljesen ismertnek, transzparensnek kell lennie. Nyilván ez azt jelenti, hogy a szervizeltsége az kellő időben, kellő kilométer mellett igazoltan megtörtént. Az autónak nem, vagy nem azon a részen, vagy valami nagyon-nagyon bagatell előzményi sérülése lehet csak, tehát nem lehetett előtte már egy totálkár közeli javítás is, aztán a következő kárban már értékcsökkenés, ott már azt nem szokta a kárrendezési gyakorlat kompenzálni értékcsökkenéssel. Minél kevesebb a tulajdonos az autónak, annál kedvezőbb ez az értékcsökkenés összege már, mint pozitív számban. És hogyha ezek fennállnak, akkor az autóra a javítási költség mellett a biztosító értékcsökkenést is fizet. Az értékcsökkenés pedig két eszméből tevődik össze, a piaci értékcsökkenés és a műszaki értékcsökkenés fogalmából, gondolatából. A piaci értékcsökkenésnek az a magyarázata, úgy szoktam elmondani az ügyfeleknek, hogy adott 2 éves autó, ugyanolyan típusú, ugyanolyan színű, mindkettőben ugyanannyi kilométer van, és ugyanannyi az előéletük tekintetében az összes szervizeltség, tehát mindenben egyezőek, de az egyik autónak fél évvel előtte volt egy 1,5 millió forintos kára, ami egyébként márkaszervizben visszajavításra történt, és mindkét autó ki van állítva ugyanolyan vételár mellett a nagykörösi autópiacon eladásra, és akkor fölteszem az ügyfélnek a kérdést, hogy melyiket venné meg ugyanannyi pénzért. És minden ügyfél nyilván azt mondja, hogy a sérülésmentes autót. És ugye ez a vevői bizalomvesztés az előzményi baleset okán, vagy piaci értékvesztés, értékcsökkenés, ami az egyik része ennek az értékcsökkenés kategóriájának, a másik pedig a műszaki, ami pedig abból adódik, hogy az autót, amikor a gyárban létrehozzák, akkor ott gyári technológiával, gyári hegesztésekkel, különböző speciális eljárásokkal rakják össze, alakítják ki az alvázvédelmét, a különböző szigetelési anyagokat, ahogyan beleépítik, és amikor az autó összetörik és bekerül egy márkaszervizbe, akkor bár gyári javítási technológia alapján kerül kijavításra, de nyilván nem azzal a fajta módszertannal, amivel a gyárban egyébként először létrehozták erre. Ma megint próbálok egyszerű példát mondani, megsérül a lökhárító, ott az javítható azzal, hogy a oltató kötéseket, a csavarokat kicsavarozom, egy ugyanolyan színű, ugyanolyan fényezésű lökhárítót meg fölcsavarozok. Tehát ott viszonylag kevés az a műszaki tartalom, sőt, hát nem veszik el műszaki tartalom az autóban, megmarad a gyári kompaktsága az autónak. De ha már fémes elemek sérülnek, ahol szegecselések, hegesztések, tényleg alvázvédelem, a gyári fényezés rétegzései sérülnek, ott már ugye olyan szintű és mélyű beavatkozást igényel a javítás, ami nyilvánvalóan megbontja azt a fajta gyári kompaktságot, ami előtte megvolt az autónak, és ezt nevezik műszaki értékcsökkenésnek, amit tovább bonyolít, és ezért szakértői kérdés az, hogy éppen ebből fakadóan egy adott értékű autó adott összegű javítása teljesen más értékcsökkenést indukál abban az esetben, hogyha az egyik esetben mondjuk csak műanyag elemek sérültek, a másikban csak fémesek például. Vagy az egyik esetben kalapálni kell az autót, a másikban elemcserét kell létrehozni, mert nyilván a kalapálással rá kell fényezni, ott már a rétegvastagság is játszani fog, hogy nem lesz gyári, míg elemcserénél ugye az új rétegvastagságon nyilván gyári lesz, hiszen akkor lesz a vadonatúj elem egyszer lefényezve, és ez egy nagyon bonyolult viszonyrendszer alapján lehet kiszámolni azt, hogy milyen volt a munka módszere, illetve mennyi volt a javítás és az elemcserés beavatkozás, és ugyanolyan értékű autónál, ugyanolyan összegű javításnál egészen eltérő értékcsökkenés fakadhat éppen ebből kifolyólag. Ez még egy érdekes része az értékcsökkenésnek, mint kártérítési jogcímnek.
Tehát az értékcsökkenés az a nevéből talán tévesen kiindulva engem nem sújt, hanem én igazából ebből jól jövök ki, hiszen az én értékcsökkenésemet próbálja kikompenzálni a biztosító, és simán elképzelhető, hogy amellett, hogy fillérre megtéríti a javítást, tehát hogy nekem semmiféle költségem nincsen azzal, hogy az autót visszakapja a működőképes használt állapotban, még kvázi egy felárat fizet azért, mert az értéke műszakilag vagy ugye ilyen esztétikailag csökken.
Nevezhetjük felárnak, de igazából ez nem a felár, hanem amikor a két autó ott van a nagykörösi piacon,
az eladásnál
a különbség,
majd
pontosan.
Megkapni a különbség.
Tehát ezzel állítja helyre az eredeti állapotot, hogy téged pénzügyileg abba a helyzetbe hoz, hogy te majd kevesebbé fogod tudni eladni ezt az autót, mint a baleset híján tudtad volna eladni, és hogy emiatt te ne szenvedj károsodást.
És akkor mondtál erre vonatkozó ökölszabályokat, aki ezt hallgatja, azért ilyenre akkor appellálhat, vagy akkor kérdezhet rá, vagy akkor merülhet föl egyáltalán, hogyha tehát egy fiatalabb autóról van szó, nem sérült azon a területen semmiképpen sem, és nem egy ilyen közről kézre adott járgányról van szó.
Igen, a rendszerváltoztatásig, illetve még azt követően is egy darabig a úgynevezett módszertani levelek szabályozták az értékcsökkenés kérdését, és akkor volt a bűvös hatos 6 éves korig, 60 ezer kilométerig, tehát voltak viszonylag exakt módon szabályozva azok a feltételek, amik mellett, ha az autónak megfelelt, akkor értékcsökkenésre igényt tarthat. Csak annyira megváltozott az autók műszaki tartalma, a teljes autópiac, az autók karbantartottsága, hogy minden viszonylagossá vált, és valóban minden egyes helyzetben, amikor nem is gondolnánk, akkor is járhat értékcsökkenés, és amikor meg biztosan vagyunk abban, hogy itt már pedig értékcsökkenésnek kell járni, ott meg lehet, hogy nem fog járni. Tehát érdemes mindig rákérdezni, és még egy nagyon fontos, ugye az előbb beszéltünk a biztosítók fogyasztóbarát kárrendezési eljárásával kapcsolatos tapasztalataimról, hát az a tapasztalatom, hogyha a laikus ügyfél ezt külön nem kéri, akkor általában tisztelet a kivételnek, a biztosítók ezt elfelejtik önmaguktól fizetni, pedig ez a törvény alapján kötelezően jár. És ugyanez igaz ugye a késedelmi kamat intézményére, ami ugye a káresemény napjától jár, hiszen az az elf, hogy a kártérítés nyomban esedékes, azaz abban a pillanatban, amikor összetöri a károkozó az autómat, abban a pillanatban meg kellene térítenie a káromat, nyilván erre nem kerül sor, később kerül kifizetésre a kártérítés, addig viszont azt a pénzt, ami engem illet, azt a jelen esetben a biztosító használta, tehát késedelembe esett, és ezért a jegybanki kamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot kell, hogy fizessen erre az összegre a kifizetés napjáig. Na most a tapasztalatom az szintén ugyanaz, mint az értékcsökkenés kapcsán, hogy nem nagyon szokta ezt egyik biztosító társaság sem kérés nélkül teljesíteni, pedig ez is kötelezően jár a törvény szerint. Tehát erre is érdemes odafigyelni a károsultaknak, hogy a kamatot is kérjék a biztosítótól. Illetve még a totálkárnál egy nagyon fontos jogcím. Ugye mi történik, ha totálkárt szenved az autód, és mondjuk eladod a roncsot? Neked venned kell egy másik autót, amire a kár okozás maga szorított rá, hiszen a károkozó miatt lett neked egy totálkáros autód, ami miatt venned kell egy újat. Ezért ilyenkor mindenkinek ajánlom, hogy szedje össze a rendszám költségét, az üzembehelyezés illeték költségét, az eredetvizsgálatdíjat, minden forgalombehelyezési költséget, és ezt ugyancsak nyújtsa be a biztosítóhoz, mert az, amikor totálkáros az autója, az új autó vásárlása esetén szintén jár neki. Itt nagyon fontos,
Kvázi itt az autó ára Az nem, de minden egyéb olyan járulékos költség, ami ahhoz kell, hogy hozzám kerüljön az autó, és elkezdjem használni, arra jogosult vagyok, hogy kártérítsenek.
Igen, igen, igen. Nyilván itt megint nagyon fontos, hogy az én nevemen volt az autó, de az új autót a fiam nevére veszem, úgy nem fog menni.
Világos.
Hanem meg kell lennie ilyen értelemben a jogfolytonosságnak, de ha ez megvan, akkor téríti a biztosító az üzembehelyezés költségeit is.
Egészen elképesztő, már most hallottam 4-5 olyan dolgot, amiről eddig fogalmam sem volt, és hogyha ti is így vagytok vele, akkor forint 10 meg 100 ezerekben kifejezhető haszna volt már eddig is, hogy meghallgattátok ezt a részt. Most egy picit jön a fekete leves, mert hogy a kötelező biztosításnál ugye az az alapvetés a laikus számára, hogy a számomra okozott kárt a biztosító maradéktalanul megtéríti. Most arról beszéltünk, hogy még ezen kívül, ezen felül is kaphatunk tőlük pénzt, de előfordulhat az is, hogy közben jönnek más tényezők, és hogy mennyire igazságosan vagy igazságtalanul, ezt nem sokára megbeszéljük, de mégsem vagyunk jogosultak a teljes kárösszegre.
Igen, ugye térjünk akkor át az avulás intézményére, aminek pedig nagyon röviden elmondva az az indoka, hogy a károsult a káron nem gazdagodhat. Ez már a római jog óta egy élő jogelv, és ez mind a mai napig érvényes Magyarországon is. Tehát én nem kerülhetek
ennek
kedvező...
Ennek a káronszerzés a...
Káronszerzés tilalma, így van.
Azt, de szép.
És klasszikusan kétféle avulást szokott alkalmazni a biztosító. Az egyikkel én magam is egyetértek, a másik típusával nem értek egyet. Ennek dacára sajnos a bírói gyakorlat akceptálja ezt. Tehát amikor alkalmazza a biztosító, nagyon szűk kört leszámítva, majd erre még a végén ki szeretnék térni, a bíróság is helyt ad ennek az avulás alkalmazásnak. Amelyik részével az avulás intézményének egyetértek, az a kopóforgó alkatrészek halmaza. Megint csak egy egyszerű példával élve, mondjuk egy fékbetétet cserélni kell 25 ezer kilométer után, vagy 30 ezer kilométer után, mert egészen egyszerűen a használatban elkopik, és a számomra ezzel az autóval 20 ezer kilométer futás után úgy okoznak kárt, hogy az a kerekem kitörik, tehát nyilván a komplett futóművet a fékbetétestől kell cserélni az autóban. Ebből pedig az következik, hogyha megtéríteni a teljes fékbetét költségét a biztosító, akkor nekem nem kéne 5000 km múlva a zsebembe nyúlnom, és a fékbetét költségét, csereköltséget megfinanszíroznom, hanem kapnék egy 20-25 ezeres laufot, ameddig a biztosító költségén tovább tudnám használni az autót és fékezgetni vele. Erre mondom azt, hogy ez indokolt tud lenni. Vagy mondjuk 120 ezernél kötelezően vezérlést kell cserélni, és mondjuk 110 ezernél szenvedek el egy vezérlést javítását is szükségszerűvé tevő bármilyen közlekedési balesetet. Ebben a helyzetben indokolt az avultatás, én magam is azt mondom, mert ebben a helyzetben a károsult lényegesen kedvezőbb jövedelmi anyagi helyzetbe kerülne, mintha egyébként a baleset nem történt volna meg, és ebben az esetben a biztosító kárszakértője, aki a kárfölvételt végzi, aki a kárt rögzíti, attól függően, hogy milyen kopottságú volt ez az alkatrész, bizonyos százalékos szintet megjelöl, 20-30-50% avulást, és azt fogja jelenteni a kárrendezéskor, hogy annak az alkatrésznek, hogyha mondjuk 20% avulást ír ki a biztosító kárszakértője, akkor csak a 80%-át fogja a biztosító téríteni, ha 60%-ot ír ki a biztosító kárszakértője, akkor csak a 40%-át fogja téríteni a biztosító. Tehát a különbözetet nekem kell a saját zsebemből megfizetni a javítónak, és ezzel áll helyre úgy nagyjából az az eszmei állapot, ahol úgy mindenki nagyjából a pénzélnél van.
Tehát az előző esetben, bocsáss meg, ugye kaptam egy extra pénzösszeget azért, mert amikor majd eladom az autót, akkor rosszabbul fogok járni. Itt is kicsit hasonló a szituáció, mert ezt a pénzt mindenképpen ki kellett volna adnom, ha csak nem adom el előtte az autóba, most tegyük fel. Igazából egy előrehozott, és emiatt egy kicsit kényszerű kifizetésről van szó, de hogy különböző periódusok meg amúgy újraindulnak, és a nap végén pedig ugyanott fogok majd járni ezzel a dologgal. Itt az a kellemetlenség, hogy nem most akartam megcsinálni ezt, hanem mondjuk 3 hónap múlva, amikor lejár, de ettől meg a szerviz periódus, vagy a csere periódus ugyanúgy újraindult. Igen. Tehát, hogy valóban itt az igazságosság elve az felfedezhető benne.
Igen. A másik része, amellyel én személy szerint nem értek egyet, azok a típusú sérülések, megint próbálok példánál maradni, mert talán így könnyebben érthető, vegyünk egy 7 éves jó műszaki karbantartottságú autót, amelynek nyilván a 7 éves korához megfelelő mértékű kopása, az UV miatt egy kissé megszívott fényezése, de egyébként esztétikailag rendben lévő karosszériája van, és ez az autó karosszériát érintően sérül, oly mértékben, oly mélységben, hogy karosszéria elemeket kell cserélni. És ebben a helyzetben szokta a biztosító, mondjuk a jobb első ajtó cseréje esetén 20% avulást kiírni azzal, hogy ennek az autónak az ajtóján lévő fényezés már nem volt olyan minőségű, színű, nem nyújtotta azt a fajta műszaki, nem is tudom, biztonságot, vagy hát védettséget, mint újkorában. Ezért, ha most kap egy új ajtót egy új fényezéssel, akkor azon gazdagodik az ügyfél, és ezért 20%-át állja ő, mert így áll helyre az eredeti állapot. És én ezzel azért nem értek egyet, mert ebben a helyzetben mi történik gyakorlatilag? Gyakorlatilag az történik, hogy lesz egy egyébként kompakt, egységes, szép autó, és lesz egy oda nem illő színárnyalatú jobb belső ajtóm, plusz az autóm, ami esetleg előtte sérülésmentes volt, elszenved egy előzményi sérülést, és 7 éves kornál már általában nem nagyon szokott értékcsökkenés járni, tehát
így nem véletlen volt a 7 év, amikor mondtad.
6-ot mondtam. De...
Nem, most, hogy 7 éves autót mondtál, igen, hogy már ezt igen, ki lehessen küzdölni.
Igen, igazad van. Tehát, hogy önmagában a javítás ténye, meg a javítás módja miatt elszenved az autó bármennyire is kimutathatatlan, de a piacon, a vevői bizalomvesztésben egy olyan fajta értékvesztést, ami bőven-bőven kompenzálná azt a fajta avulást, amit a biztosító alkalmaz nálam. Tehát nem lenne rá szükség, mert igazából én azzal nem gazdagodok, sőt, talán még rosszabbul is járok ebben a helyzetben, hiszen az autóm előzményi sérüléssel fog rendelkezni, és nem lesz olyan egységes gyári kompaktsága, mint előtte volt.
Gondolom, itt is vannak olyan extrém esetek, most mondok egy, nem tudom, fura példát, hogy egy építkezésen egy bontógolyó ráesik a motorház tetőmre, és ki kell cserélni a teljes motort, mondjuk egy vadi új motoros autó, az mondjuk valószínűleg azért értékben előrébb léphet.
Igen, ott indokolt is, de a motor az tipikusan kopóforgó alkatrész, vagy hát a nagy része az.
Ez ugye annak számít, igen, tényleg.
Ahol
igen.
Még indokolt lehet mondjuk ilyen karosszéria avulás, ha mondjuk volt az autón előzményi sérülés, azon az elemen. Tehát mondjuk meg volt karistolva, vagy le volt pattogzva a festék azon az elemen, akkor teljesen indokolt az avulás az elemcsere és az elemfényezés esetén is, valamilyen más kár miatt például. De én arról az esetkörről beszélek, amikor egyébként tényleg egy szép karbantartott autóról beszélgetünk, és ebben a helyzetben is egy automatizmus ez a biztosítónál, hogy bizonyos kor és bizonyos futás teljesítmény fölött automatikusan elkezdik dobálni az avulási százalékokat. És azért mondtam, hogy...
És fogadjunk, hogy ezt nem felejtik el felszámolni szemben az előző esetben.
Nem. Ezt nem kell külön kérni, ez mindig ott virít a kárfelvételi jegyzőkönyvben. És azt szerettem volna a végére hagyni ebben a körben, hogy a kárrendezés során az nagyon fontos, hogy legyenek tisztában azzal a károsultak, vagy hát ahogyha a károsultak megbízásából egy autójavító van ott a kárfelvétel során, hogy a biztosító által megállapított avulás mértékét én nem vagyok köteles elfogadni. Uh-huh. Tehát én a kárfelvételi jegyzőkönyvnek a nevében is benne van egy jegyzőkönyv. Mind a két félnek alá kell írnia. Nem csak a biztosító kárszakértője jogosult abban a jegyzőkönyvben különböző megjegyzéseket tenni. Ő is, vagy a megbízott javítója is nyugodtan beleírhatja, hogy egyébként én az avulás mértékével, vagy az intézményével, tehát az alkalmazásával nem értek egyet, aláírás. És hogyha nem alakul ki a felek között konszenzus, akkor egy igazságügyi szakértő kirendelése útján, a fényképfelvételek alapján ezt nagyon egyszerűen el tudja dönteni a bíróság, hogy jogos volt a biztosító avultatása, vagy nem volt jogos. Tehát nem kell automatikusan elfogadni minden esetben a biztosító álláspontját, mert sajnos a tömegkárrendezés miatt van, amikor igazságtalan, és hát mondjuk úgy, hogy minden műszaki alapot nélkülöz.
A rész elején azt ígértem, hogy remélem, hogy nem fog avulni és értékcsökkenni ez a rész. Most már biztos vagyok benne, hogy nem. Az egyik leghasznosabb neppermentes övezet epizód készült el dr. Újvári Zoltán közreműködésének köszönhetően. Ha tetszett ez a rész, van észrevételetek, ötletetek, akkor írjátok meg a neppermentesövezet@gmail.com címre, és ismétlem magamat, iratkozzatok fel ránk YouTube-on, vagy kövessetek be a kedvenc podcast platformotokon. Mi hamarosan jelentkezünk egy következő résszel. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Ez volt a Neppermentes övezet, a Dustfelt Autó podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket, majd akkor is! Addig pedig kövessétek a Dustfelt Autó Magyarország Facebook oldalát további érdekességekért és megbízható modellekért.